A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, jó estét kívánok! Önök a Trend FM napvendége című műsorát hallják december 1-én a Magyar Rádiózás napján. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kecső Richárd. Köszöntöm a kedves nézőket és a kedves hallgatókat. Önök a Trend FM napvendége című műsorát hallják december 1-én a Magyar Rádiózás napján. 100 éve, hogy elindult ez a műfaj idehaza, úgyhogy mi másról beszélünk, mint a rádiózásról, és ebben két nagyszerű személy lesz a segítségemre, akiket első körben nem a nevükön szeretnénk bekonferálni, hanem csak egy rövid hangot szeretnék tőletek kérni, hogy a kedves hallgatók hangról megismerjenek benneteket, mert ugye ez a rádiózás nagyrészt a hangra épül. Kezdjük veled!
Szex és New York! Gary Bradshaw tudja, milyen a jó szex, vagy nem fél megkérdezni? És... Kossuth Rádió Budapest. Pontos időjelzést adunk.
Kossuth Rádió Budapest, 15 óra. Hallgassák meg híreinket. A mikrofonnál Szalóczi Pál.
A mikrofon másik oldalán pedig Zahorán Adrián. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy beszélgethetünk erről a csodás műfajról. Én azt gondolom, mert hogy egy csodás műfajról van szó.
Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat és nézőket, ami nálunk viszonylag ritka.
Igen, de egyébként csatlakozom a előttem szólóhoz, részben pedig ahhoz is, hogy nagyon örülök, hogy más rádiókban is időnként megnyilvánulhatok, ha csak vendégként is, mert ugye mostanában már nem jellemző, hogy rádió stúdióban gyakran vagyok, inkább felvételi stúdiókban, de élőben talán ritkábban.
Az elmúlt időszakban viszont nagyon sokat megfordulhatok, akár külön-külön, akár együtt is, tévében, rádióban, itt-ott, mert hogy egy olyan jeles naphoz érkeztünk, amiről azért lehet mit beszélni.
Hát igen, a 100. évforduló az bizony egy megdöbbentően szép szám. Hát tudva azt, hogy mi már mindketten a rádiótól elbúcsúztunk egy kicsit korábban, Adrián tám még korábban, mint én.
Meg ő is elbúcsúzott tőlünk, ez bonyolult, hosszú és
szóval
keserves
ez
történet.
Ez nekünk egy, hogy mondjam, egy szívbe markoló pillanat volt annak idején, külön-külön is, és gyakorlatilag most már ott tartok, hogy a mai magyar rádiót, tehát az a Kossuth rádiót, amiben én azért 42 évig dolgoztam, azt én most már lehet, hogy nem is szeretném, hogy dolgozzak benne. Tehát ez egy másik rádió már. Persze, nagyon megváltozott, és lehet, hogy én már ezt nem szeretném csinálni. Mert ez már egy másik rádió. Ez a GPS-ített rádiózás, ami tulajdonképpen már nekem nem igazán állna jól. Hogy én szerettem bent ülni a stúdióban, szerettem a műsor folyamatában megszólalni mindig arról, ami hallatszott, és ahhoz igazodva, ami hallatszott, és ma már ez másképp működik. Ma már minden GPS-ítve van, sokszor a konferálások is GPS-ítve vannak, tehát semmi köze a megszólalónak ahhoz, ami elhangzott, vagy ami el fog hangzani, és ez rettenetesen hallatszik meg, az is hallatszik, hogy ugye géppel indul minden, tehát azok az úgynevezett hatásszünetek, amikre minket szigorúan megtanítottak annak idején, azok nincsenek. Tehát rávág minden mindenre.
És nem csak, hogy egészen más lett, hanem nekünk kötelező is volt ezt úgy tanulni, hogy mindenben részt venni, testileg, lelkileg, szellemileg, ahhoz idomulni, azt átélni. Mondok egy példát, egy mai példát erre. Én még dolgozom szinkron stúdiókban elég sok helyen, hála Istennek, és általában női főcímek azok tőlem hallhatók. Tehát mondjuk egy párizsi nyár, vagy valami ilyesmi, stáblista, magyar hangok, blablablablabla. És otthonról is tudok dolgozni, az otthoni stúdiónkból, mert az én férjem hangmérnök, és onnan nagyon sok főcímet csinálunk. Ez azért volt ilyen hosszú a mese, mert vannak rendezők, akik leírják a tartalmát a filmnek, vagy ha nem tudok róla semmit, és a címből nem tudok következtetni, akkor beszélünk egymással, és elmondják, hogy milyen jellegű a film. Ugyanis annak a kettő, vagy három, vagy a legrosszabb esetben, mert az a legnehezebb, egyetlen szónak jelezni kell azt, hogy mi következik utána, és egy normális érthető, felfogható keretbe kell fognia a filmet az elején és a végén, és így volt a rádiókonferálásokkal is. Gondolj bele hosszú zeneművekbe, nem is inkább könnyűbe, hanem inkább komolyba, mert nagyon sok komoly zenével dolgoztunk a Bartók rádióban is, és ott egy opera konferálás, vagy bármi, ami cím, annak illusztrálni kell a tartalmat, ami utána következik. Odaülni egy asztalhoz, és 80 ilyet felsorolni csak úgy szárazon egy asztalnál, ez nekünk nonsens, és ezért nem is szeretnénk már.
Igen, ez abszolút egy nagyon-nagyon más irányba elment műfaj, és nagyon jó az, hogy gyakorlatilag generáció közötti szakadékról is most beszéltünk itt egymás között, mert én merem azt mondani, hogy az új generáció közé tartozom, ti pedig a rutinosak vagytok ebben a szakmában.
De szeriden fogalmaztál.
És azt el kell azért mondanom, hogy Adriennel mi dolgoztunk egyébként együtt.
Te csuda helyes, szorgalmas fiú voltál a Budaörs Rádióban szépen. Gyakornokként. Mindent megcsináltál, mindenért lelkesedtél. Csak így lehet tanulni, és minden lépésen keresztül menni, minden fázist magadévá tenni, hogy kiíthasd a saját stílusodat. És neked úgy látom, ez menni fog, Ricsi.
Nagyon köszönöm, nagyon sokat tanulhattam tőled.
Köszönöm szépen.
Úgyhogy nagyon hálás vagyok. Illetve meg hát ezt csak azért akartam ide kicsit beszélni, mert hogy a mi generációnk azért jobbára a rádiózásban inkább így az idősebb korosztályon találkozik. Nagyon kevés az a fiatalabb generáció, akik rádióznak, de ők már egy másfajta rendszert tanultak meg. Gondolom ezt én az én szememmel, ahogy ezt látom. A valódi rádiózás az ennyire megváltozott? Mit gondoltok?
Hát nekem az a véleményem, hogy egy egészen más műfaj a kereskedelmi rádiózás. Elismerem, hogy szükség van rá, elismerem, hogy nagyon jók is lehetnek benne a műsorvezetők. Én egyik-másikat kifejezetten csodálom, mert én arra nem lennék képes. Arra a slágfertékségre, arra a sokoldalúságra, amivel neki mindenre figyelni kell, és halálpontosan kell mindent éreznie. Tehát ez már az én generációmban ugye fel sem merült annak idején, tehát ez egy más műfaj. De az a baj, hogy a közszolgálati rádió az valahol megrekedt a kereskedelmi rádió és a közszolgálati rádió között, mert valahol szeretné majmolni, idézőjelben csúnyán szóltam, a közszolgálati rádió a korszerűbbnek hangzó kereskedelmi rádiókat, de ugyanakkor elveszíti a saját ízét, saját patináját, és ez valahogy a kettő között nem nagyon tetszik nekem, hogy így megy. Úgyhogy más, teljesen más műfaj. Mondom, én nekem semmi bajom, nem nézem le, Isten ments a kereskedelmi rádiót, sőt, ha már én is azon élek gyakorlatilag. Már úgy értem, hogy állandóan azt hallgatom, hogy hallgatok rádiót egyáltalán is, azt általában a kocsiban zenével, de mondom, szóval kifejezetten szeretek bizonyos műsorvezetőket, bizonyos kereskedelmi rádiós beszélgetéseket, amik nem nagyon bugyuták. Ez mondjuk eléggé ritkábban van nekem, le az én véleményem szerint legalábbis, de tulajdonképpen én ezt azért figyelemmel kísérem, és azt mondom, hogy ez szükség van. De ez egészen más műfaj. Más funkciója van, és más műfaj.
Roppant nagy különbség az is, hogy a Magyar Rádiónak akkora apparátusa volt, egy egész másfajta rendszer, mint most egy kis kereskedelmi rádióban, még a több stúdiója is van, egy személyes van, mensók vannak. Tehát te meg kell, hogy szerkezd, el kell, hogy olvasd, tájékozódjál minden irányba, minden műfajba, fölvegyed, szépen tessék beszélni is, megtanulni, de azért legyen valami stílusod is, mert azért ez nem közszolgálati rádió, tehát élénkebb, pergő, stb. De te föl is tudjál venni, a számítógépet is tud kezelni, a kis keverőpultodat is, tudjál bejátszást, meg minden egyebet, tehát hogy ez egy nagyon sokoldalú dolog, amit a kereskedelmi rádiósok csinálnak, minket kiszolgáltak. Nem az, hogy a csak az marhára idézőjelben van, hogy csak az volt a dolgunk, hogy tudjátok, LGT a leírt szöveg felolvasandó, de csak ez volt, és szigorúan tilos volt eltérni tőle. Viszont a hírszerkesztőség hatalmas létszámú, éjjel-nappal, hát ugye napi 24 négyben legalább 3-4 adón, plusz az RH, tehát külföldre is adtunk, kiszolgálta a rengeteg hírt, amit naponta meg kellett írni, és ott is volt fél óránként is, óránként is, és nekünk hozták, és nekünk el kellett olvasni, és neki kötelességük volt, hogy megfelelő időben hozzák, tehát néhány perccel adás előtt, mert néhány perc volt csak átnézni. Na, ebben aztán voltak dolgok. Ez a történt valami, a hírszerkesztő sem tehetett róla, az utolsó pillanatban itt még gépírónőkkel mentek a dolgok, tehát mindenféle műfajt külön csinált valaki. Az utolsó pillanatban az asztalra bedobott hírek, rengeteg blattolás, rengeteg kézijavítás, tehát gyakorlatilag olyan szövegeket olvastunk blattolva élő mikrofon előtt, mint a patikárius az orvosi recepteket, ahogy írva van.
Hát igen, most nekem pont itt van előttem a hírblokk, amit én nemrég elmondtam.
Szépen legépelve,
így van megszerkesztve az én szójárásomnak megfelelően, mert hogy most már ugye ez van, a hírszerkesztő megszerkeszti magának, aztán meg szépen felolvassa. Így
de
csináljuk.
Te is írod, letegépeled le?
Igen.
De legalább van papír.
És akkor te szerkeszted, és hát te választod ki, hogy mit szeretnél ebből elmondani?
Így van.
Na ezért mondom, hogy ez egy sokkal komplexebb feladat.
És fél óra múlva jön a következő, tehát itt folyamatosan dolgozni kell, ugye?
Így van.
Bizony.
Ezért le a kalappal tulajdonképpen a műfaj felett. Ezzel együtt nekem egy egészen más rádiós iskola volt a sajátom, és ebben természetesen minden másképp volt. És ahogy Adrián is mondja, hogy tulajdonképpen körülöttünk egy egész nagy stáb dolgozott. Azért, hogy az adás végül is zökkenőmentesen haladjon.
Nekem volt szerencsém a Kossuth Rádiónál a Sportvilágban dolgozni egy jó pár évvel ezelőtt. Most így belegondolok, ez már lassan 8 év távlatában van.
Hát ez neked már egy óriási idő.
Igen, belegondolva, hogy ez már nekem nagyon régen volt, hogyha így visszatekintek.
Ki volt ott akkor?
Ott volt még mondjuk Novotny Zoli bácsi is, vele nagyon sokat voltam.
Hát a legnagyobbak.
Együtt. Azért emeltem őt, mert ő mellette voltam szerintem először meccsen tudósítani és riporterkedni. Emlékszem ráadásul nem egy kis egyszerű meccsről volt szó, mert egy Fradi Újpest derbi volt a Grupa Arénában. Úgyhogy az
nem volt mindegy, hogy mit mondasz egyik oldalról se.
Úgyhogy de ott volt a Deák Horváth Péter is, Virányi Zsolt, Gulyás László.
Hát remek.
Úgyhogy volt ott is, kitől tanulnom abban az időben. De hogy az tényleg egy másik műfaj, ott azért van mindenki, aki segítsen. Igazából ott a bemondónak az a dolga, hogy elmondta kvázi a krónikába a híreket.
Igen, és hát utolsó pillanatban szoktuk kapni. Tehát volt, amikor a műsorvezető, aki mellettünk ült, egyszerűen ahogy sipszó volt már a pontos időjelzés sipszavai, amikor berobbant a stúdióba, letette papír, ilyen kötekpapírt magunk elé, mind a kettőnknek így lerakta magának, és de ő neki volt szerencséje már látni, nekem még nem. Úgy kellett megpróbálni gyakorlatilag hiba nélkül elmondani a híreket, amikről még igazából a mondat elején nem tudtam, mi a jége.
Nehéz?
Nehéz, de ha meg lehet tanulni, természetesen ez is egy gyakorlat, rutin kell, és az, hogy tényleg a csapda helyzeteket úgy kerületed el, hogyha jó előre látsz már a meglepetések irányában, tehát más olvasom, mint amit mondasz. Tehát a előreolvasás az egy nagyon segítő.
Igen, tehát szóképeket látsz, vagy már félmondatokat látsz, nem betűket és nem szótagokat, hanem nagyobb részt látsz a szemeddel, tehát a szád még itt van, a szemed már ott van, kötelező.
Na ezért nagyon nehéz.
És
nehéz,
hát az események, hát a rendkívüli események, amikor nincs is mód se felvételre, se semmi már, hát vegyük 2001. szeptember 11-et, és onnantól kezdve napi 24-ben élőben ment a Kossuthon, hát hozták nekünk a kávét meg, a szendvicset, nem lehetett hazamenni, aki ügyeletben volt otthonról, mindenki be volt hívva. Tehát valami olyan fennforgás volt, hogy eszelős, és ott minden be volt dobva az asztalra, és minden át volt javítva. Tehát fantasztikus dolgokat éltünk át, ami nagyon nehéz volt, de utána lehetett az embernek magát vállon veregetni, hogy hú, megoldottuk.
Mindig, amikor feljön ez a 9-11, belegondolok, hogy én 2 hónapos kis csecsemő voltam.
Ne, Ricsi, ebben ne gondoljunk
már
bele.
Megélted.
Abszolút semmi emlékem nincs róla.
Nem csodálom.
Én sem.
De hogy úristen, de fura ebbe belegondolni.
Tudom ezt, és valahol voltam, és Pali olvasta be először, úgy emlékszem, és valahol talán a filmgyárban dolgoztam, és szólt a rádió, és így megálltunk a folyosón, hogy mi? Úristen, mi tört? Most hülyéskedtek? Ez egy víz, vagy mi van? Nek senki nem akarta elhinni, és utána mindenki rohant be, és hát kitört az őrület. Na,
hát ez voltak ilyen alkalmak, amikor az ember belecsöppent a történelembe akaratlanul is. Nekem mondjuk az egyik legsarkalatosabb példa, amikor volt a Csernobil. És a Csernobil hajnalán, én voltam hajnalos, és egy jó ideig hallgattak, ugye hivatalból kellett hallgatni erről a történetről, mert Moszkvából nem kaptuk meg az engedélyt, hogy beszéljünk róla, és ugyanakkor meg már minden, Európa minden rádiójában valami beszéltek róla, különösen nyugaton, ugye, és már természetesen fel volt ajzva a közönség, hogy te jó Isten, mi történt, és hogy mi a baj, és most mi, hogy tudunk ebből kimászni. Borzasztó volt, hogy már ezt tudtuk, a hírszerkesztők is teljesen lázma voltak, és már tükön ültek, hogy mikor lehetne végre valamit mondanunk nekünk is. És végül is a Bedő Iván, ugye, aki az egyik nagyon jó nevű hírszerkesztő volt, oktatta is.
Ő írta a tankönyvet is, a hírszerkesztő tankönyvet. Érdemes beszerezni.
Komoly kvalitású ember volt. Megelégelte, és bevállalta, hogy valamilyen szoft formában, de mégis illik az Ír a Magyar Rádiónak is valahogy megemlíteni ezt. Hát nem igaz, hogy mindenütt hallgatták a a konkurens hatásokat, és mindenütt erről már szó volt, szinte csak erről volt szó, és mi meg mélyen hallgattunk, és mindenféle hülyetermelési híreket kellett mondanunk, mert ugye néhány hallgattunk róla, és akkor az Iván bevállalta. És én voltam az alany, akinek odarakta. És én voltam az, aki először ezt a rádióban bemondtam. Nekem ugyan ebből nem lett különösebb bajom, mert természetesen az Ivánt viszont letiltották. Egy évig nem lehetett hírszerkesztő, mert hogy nem vártuk meg a moszkvai áment. Tehát az MTI sem adhatta addig ki, onnan kaptuk ugye a híranyagot, mert Moszkvából nem jött a rendben van, és ennek ellenére az Iván a nyugati rádióadások alapján összerakott egy ilyen nagyon finom soft, bizonyos hírek szerint, meg
esetleg lehet.
Igen, szóval mindenféle feltételes módokba helyezve, de a történetet mégiscsak megírta. Velem meg elmondatta. Ebből persze nekem nem lett bajom, de szegény Iván az megjárta.
És emlékszel rá, hogy a népek már, mint akik bent voltunk a házban, honnan tudták meg, hogy igaz? Na, Ricsi, találgathatsz. Mert az önkiszolgáló étteremben ott maradt a fejes saláta a pulton. Mert jöttek az emberek, és azt mondtak, gyerekek, hozzá ne nyúljatok, meg ne egyétek a fejes salátát, nem tudhatjuk. És aznap, és a következő napokban is a friss saláta mind ott maradt a pulton. Ki kellett dobni.
De érdekes.
Igen, hát ugye a zöldségek megszenvedték ezt meglehetősen, bár állítólag Magyarországon nem volt olyan nagyon komoly ez az
hatás. De biztos, ami biztos.
De igen, de például azért Skandináviában már ezt nagyon komolyan vették. Hosszú hónapokon keresztül nem lehetett ilyennel foglalkozni.
Bele se tudok gondolni, hogy milyen lehetett ezt átélni. Nemhogy csak hallani róla. Én megnéztem a Csernobil sorozatot.
Hát az elég
hidegrázós volt. Igen. De az, hogy ezt valaki át is élje, az nem tudok egyszerűen belegondolni.
És bele se halljon.
Az meg a másik fele.
Nem sokan maradtak.
Hát igen.
Na, félre mentünk.
Félre, nagyon félre mentünk, nagyon... Kicsit hatás alá kerültem, de ha már történelemről beszélünk, akkor egy kicsit a ti történelmeteket is vegyük elő. Mikor kezdtétek el ezt a rádiózást űzni?
Hát, hogy mondjam, nem is tudom, hogy még gondolat sem, sőt, még nem is születhettek meg a szüleidnek a gondolatai is, vagy nem tudom, gyerekek voltak még. 1970. Akkor léptem én be a rádió kapuján. Pontosabban előbb beléptem már a kapuján egy-két évvel, mert én énekesként kezdtem a pályafutásomat, és énekesként előbb voltam a Bródy Sándor utcában, és csak később lettem rádiós, de én nem is tudtam, hogy ez ilyen emblematikus hely lesz számomra. 70-ben, pontosan amikor a diplomámat nyáron megkaptam, mert előtte 69 őszén már volt egy ilyen gyakornoki, pontosabban egy ilyen tanfolyam, amin részt vehettünk, mi öten voltunk kiválogatva 600 emberből, akiket egy fél éves tanfolyamra vezettek, és minden héten többször bementünk a stúdióba, hogy oktassanak minket. És majd a végén volt egy záróvizsga, és abból ketten a Barra Mari kolléganőmmel együtt mi ketten voltunk, akiket felvettek. A másik hármat elbocsátották. Tehát gyakorlatilag 600-ból ketten maradtunk, de ez úgy történt, hogy szinte egy időben azzal, hogy én lediplomáztam az egyetemen, és a diplomám után a második napon már a gyakornoki státuszt írtam alá a rádióban, és onnan mentem nyugdíjba. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon korszerűtlen életpálya manapság, hogy én ott kezdtem, ahol nyugdíjas is lettem. Hát ez egy egyedülálló dolog, de akkoriban ez persze egy nagyon dicséretes dolog volt ellentétben a mai, valamikor mindenki válogatja, sűrű váltogatja a munkahelyeket érthető okokból kifolyólag.
Én ebből kifolyólag Palkótól sokat tanulhattam, mert akkor ő már 11 éve ott dolgozott, amikor én oda kerültem 1981-ben. Nálunk is nagyon sokan jelentkeztek. Ott is szita, rosta, minden volt, a végén ketten maradtunk Bérci Krisztinával, és mi is úgy döntöttünk, mert hogy mint az Pali mondta, akkor az volt a divat, hogy hát innen megyünk nyugdíjba. Hát az más kérdés, hogy nem így alakult, de erre nem most, nem itt térek ki, hanem maradjunk annyiban, hogy a változó körülmények miatt 2007, nagyon szépen eufémizmus volt ez. Igen. Tulajdonképpen. 2007-ben magam mondtam fel, mielőtt kirúgtak volna, és egy kaszavágással megszüntették volna a szakmát, amit viszont vastagon megígértek, és akkor én távoztam. Aztán utána egy kicsit félig belehaltam ebben, mert hát nem abban szocializálódtam én, hogy az ember kapitalizmusban él, magának keres munkát, árulja magát már ugye jó értelemben, és több lábon áll szakmailag, és a akkor tanul még egy kis ezt, meg csinál még egy kis azt, és szabadúszik. Hát 2000-ben azt se tudtuk még, mi az a szabadúszás, hát még a szót se ismertük, és akkor én neki kezdtem. Hát pehjem volt, mert a férjem munkahelyét ugyanígy buldózerrel számolták fel, így mind a ketten lógtunk még az ereszen, és próbáltunk szabadúszni, hogy egy ilyen szép képzavart használjak, mert alól a filmgyárnak egy bizonyos részlegét pusztították ki ugyanilyen sebességgel, azóta ott azon a helyen buszpályaudvar van. Tehát mi egymás kezét fogva sírtunk, és próbáltunk szabadúszni, és most itt vagyunk, mert még ezt is tanultunk, azt is tanultunk, és lábakat növesztettünk öregkorunkra. Jó ez?
Bezeg mi? Azért van egy helye az embernek, mellette keresgél ezt, meg azt, kicsit ehhez is ért, egy kicsit ahhoz is ért, egy kicsit belekóstolom abba is, hogy...
Tehát egyikhez sem ért igazán.
Igen, de valamihez mégis kell, hogy értsen, mert hogy szükség van arra, hogy értsen. Igazából.
Igen, mert mi még azt gondoljuk, hogy a szakértelem számít. Hát egyre kevésbé számít, de most már mi ebből nem tudunk kilépni.
Önök a Trend FM-et hallgatják, és benne a Napvendége című műsorunkat. Jön egy kis rövid hírszünet és reklámszünet, aztán pedig hamarosan folytatom a beszélgetést Zahorán Adriennel és Szalóczi Pállal a Magyar Rádiózás 100. évfordulóján.
Hamarosan folytatódik a Napvendége.